mági fényes hajnal, mely ránk virrat szép napon. Üdvözlégy, ó Jézus anyja, árva népünk asszonya. A te drága szűzességed méltóságra vitt téged. Isten édes anyja voltál, mégis szűzen vérultál. Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus kegyelmezz nekünk, Krisztus hallgass minket, Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk. Mennyei Atya Isten, megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úristen, Szent Háromság egy Isten, irgalmazz meg. Szentséges Szűz Mária, Isten Szent Anyja, Szűzek Szent Szűze, Krisztus Szent Anyja, könyörög érettünk. Egyházunk Anyja, Isteni kegyelem Anyja, tisztaságos anya, szeplőtelen szűz anya, könyörög érettünk. Sírelem nélkül való anya, szűzvirág szent anya, szeretetre méltó anya, csodálatos anya, könyörög érettünk. Jó tanács anyja, teremtünk anyja, üdvözítünk anyja, nagy okosságú szűz, könyörög érettünk. Tisztelendő szűz, dicsérendő szűz, nagy hatalmú szűz, irgalmas szűz, könyörög érettünk. Hűséges szűz, igazság tükre, bölcsesség széke, örömünk oka, könyörög érettünk. Lelki tiszta edény, tiszteletes edény, áltatosságnak jeles edénye, titkos értelmű rúzsa, könyörög érettünk. Dávid király tornya, elefántson toron, Mária aranyház, Frének szent szekrénye, könyörög érettünk. Mennyország ajtaja, hajnali szép csillag, betegek gyógyítója, bűnösök menedéke, könyörög érettünk. szomorúak vigasztalója, keresztények segítsége, angyalok királynője, pátriárkák királynője, könyörög érettünk, proféták királynője, apostolok királynője, vértanúk királynője, hitvallók királynője, könyörög érettünk, Szűzek királynője, minden szentek királynője, átkedünk nélkül fogantatott királynő, menj meg felfedett királynő, könyörög érettünk. Rózsafűzért királynője, családok királynője, béke királynője, magyarok anyasszonya, könyörög érettünk. Isten báránya, te elveszel a világ bűneit, legyelmezz nekünk Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Jézus. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Jézus.
Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közben járására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, miközben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Legkegyesebb Szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámolatlanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért estekelt, vagy közben járásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, Szüzek szent Szüze. Hozzád járulok, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat örök igének, szent anyja, hanem hallgasd meg kegyesen. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, te benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek. Anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni. Anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni. Anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen hírsz segíteni, ó, hatalmas. Akarsz is segíteni, ó, irgalmas. Kell is segítened, ó, hűséges. Fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, föld reménye s mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgattatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Mindenható örök Isten, aki a dicsőséges Szűz Mária testét és lelkét a Szentlélek által előkészítetted, hogy szent fiadnak méltó hajléka legyen, add, hogy akik emlékezetén örvendezünk, kegyes közben járása által minden veszélytől és az örök haláltól megszabaduljunk Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség igen nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen. Hozzád menekülünk szorongattatásainkban, Szent József, és miután már könyörögtünk legszentebb jegyesed segítségéért, a te oltalmadat is bizalommal kérjük. Hivatkozva arra a szeretetre, amely Isten szeplőtelen szűzanyához fűzött, és amellyel a gyermek Jézust gondoztad. Könyörögve kérünk, tekints le kegyesen az örökségre, amelyet Jézus Krisztus saját vérén szerzett, és támogass bennünket erőddel és segítségeddel szükségeinkben. Oltalmazd Jézus Krisztus választott nemzedékét, te, a szent család gondos őrzője. Tartsd távol tőlünk, ó szerető atya, a tévejgés és romlottság métejét. Védelmezz az égből erős támaszunk a harcban, amelyet a sötétség hatalma ellen vívunk. És amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, úgy védd meg most is Isten szent egyházát az ellenséges cselvetésektől és minden bajtól. Védj állandóan pártfogásodba minnyájunkat, hogy a te példád és gyámolításod által támogatva szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Amen.
Királyné asszonyok, örülj szép szűz, halleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál. Imádott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket.
Örülj és örvendezz, Mária, alleluja!
Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Hadd kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kutfeje, menj és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafönn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten.
Áldott legyen az Isten.
Áldott legyen szent neve.
Áldott legyen szent neve.
Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
Áldott legyen Jézus Krisztus. Valóságos
Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve.
Áldott legyen Jézus szent neve.
Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
Áldott legyen Jézus
az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese.
Áldott legyen
Szent József a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
Tantum ergo sacramentum, venerimur cernui, et antiquum documentum, voci datriturii, restet fides supplementum, sensum defectui. Genituri genitoque, lauset jubilatio. Salus honor virtus quoque, sit et benedictio. Procedenti ab utruque, comparsit laudatio. Amen.
Kenyeret adtál a mennyből, alleluja.
Amely minden gyönyörűséggel teljes, alleluja.
Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
májusi litániát közvetítettünk az Egri Bazilikából.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepi szentmise keretében szolgáltatta ki 27 pétervásárai fiatalnak a bérmálás szentségét Ternyák Csaba egri érsek vasárnap. A főpásztor szentbeszédében a keresztények feladatairól beszélt, melyek közül a legfontosabb és legnehezebb Jézus Krisztus megismerése. Az apostoloknak 3 évük volt erre, és kevésnek bizonyult, ezért mondhatjuk, hogy egy egész élet kell ehhez, fogalmazott. Imádkozik azért, hogy töltse le a fiatalokat a Szentlélek, mondta az érsek, aki a szemmise végén megáldotta a plébánia felújított épületét. Az energiapolitika túszává vált az ideológiai vitáknak és az álszentségnek, miközben a kormányoknak lényeges kötelességük garantálni az ellátásbiztonságot, közölte a külgazdaság és külügyminiszter a szerb fővárosban. Szijjártó Péter a belgrádi energiafórumon kifejtette, miközben a nyugat-európai országok oly büszkén hangoztatják, hogy az elmúlt években megszabadultak az orosz kőolajtól, mára Európa vált az indiai olaj legfőbb vásárlójává, ahol viszont az orosz részesedés félről 35%-ra nőtt. Úgy vélekedett, a paksi bővítés jó példa arra, hogy még nem veszítette el mindenki a józan eszét a világpolitikában, mert noha az orosz Rosatom a fővállalkozó, de a helyszínen jelenleg amerikai, német és francia cégek is dolgoznak. A szomszédságunkban dúló konfliktus nem a mi háborunk, és ebből ki kell maradni, jelentette ki az országgyűlésben mondott napi rendelőtti felszólalásában Menczer Tamás. A fideszes politikus hangsúlyozta, súlyos a helyzet, hiszen egyes nyugat-európai és uniós vezetők már a sorkötelezettség visszavezetéséről beszélnek, a francia elnök pedig arról, hogy ha az orosz erők áttörik a frontot, katonai erőt kell küldeni Ukrajnába, és hasonló gondolatokat hallani a háborúpárti amerikai demokrata párti vezetőktől is. A KDNP Simicsko István arról beszélt, Európa vezetői háborús pszichózisban szenvednek. A DK-s Arató Gergely bírálta a kormánypártokat azt hangoztatva, Európa politikájuk Európa szétveréséről és gyengítéséről szól. Bizonyos elektromos rollerekre is kötelező lesz gépjármű felelősségbiztosítás kötni július 16-a után, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A jármű nettó tömege, illetve tervezési sebessége dönti majd el, hogy mekkora az összeg, amit fizetni kell, de a piaci szereplők még nem tették közzé ajánlataikat, így egyelőre nem tudni, mennyi lesz a díj. Az Európai Unió tanácsa elfogadta nehéz gépjárművekre vonatkozó széndioxid kibocsátási előírások rendeletét. A szabályok 2025-re 15%-os kibocsátás csökkentést irányoznak elő, a 16 tonnát meghaladó tömegű nehéz tehérgépkocsik esetében, 2030-tól az eredeti 30%-os javaslat helyett 45%-os kibocsátás csökkentést írnak elő, 65%-osat 2035-től és 90%-ot 2040-től. A városi autóbuszok esetében 2035-re az új járművek 100%-ának kibocsátásmentesnek kell lennie. Az Európai Unió tanácsa véglegesen elfogadta a közös agrárpolitika felülvizsgálatát. Ennek célja az uniós gazdák adminisztratív terheinek csökkentése és nagyobb rugalmasság biztosítása bizonyos környezetvédelmi feltételeknek való megfelelés tekintetében, írt a közleményében az uniós tanács. Az ukrajnai mezőgazdasági termékek behozatalát azonban továbbra sem korlátozzák. Közben éhségsztrájkba kezdett a varsói Szejm székházában a gazdák egy csoportja, amely már 4 napja ülősztrájkot folytatott a helyszínen, közölte a lengyel média. 9 vármegye 197 településen összesen csaknem 50 ezer hektáron gyérítik a szúnyogokat ezen a héten. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelzése szerint Borsodabolcs, Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Bereg, a Tisza mente, a Tiszató térsége és Heves vármegye is érintett. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, többfelé élénk lesz a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 5-6, napközben aztán 23-24 fok körül alakul, híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Viski András Kossuth és József Attila díjas erdélyi magyar író egyetemi tanár 2 éves volt, amikor református lelkész édesapját 22 év börtönre ítélték. Őt pedig az édesanyjával és 6 testvérével kitelepítették a romániai gulágra. A lágerben az éhezés, a betegségek és a fagy miatt az életben maradásért küzdöttek. Nemrég megjelent Kitelepítés című könyve kapcsán Guba András, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorhelyettese beszélgetett vele.
A szabadság önmagunk, önmagad választása, és nem nagyon megrendít az, hogy édesanyád önmaga választása, az titeket választás is volt a 7 gyerek, és hogy egyszer csak ettől is meg kell szabadulnia, vagy valahogy ez is lefoszlott róla, és hogy te most mitől szabadulsz meg, vagy mi az, ami letépődik róla, hogy szabad légy?
Amikor jöttem errefelé, akkor ötlött ez fel bennem, hogy milyen nagy hatással volt rám az, hogy egyszer az apám az apostolnak ezt a mintha teológiáját bontotta ki nekünk. Ugye emlékszünk rá az apostoli tanításban, az van, hogyha valakinek van, mintha nem lenne. De ha nincs, akkor mintha lenne. És éppen erre gondoltam, hogy ez egy szabadság definíció. Hogy ami talán, de ezt csak félve mondom, a Krisztus egyházára is áll. Hogyha jó helyzetben van, akkor úgy kell élnie, mintha nem jó helyzetben volna. És ennek meg kell találni a technikáit. Ha rossz helyzetben van, éljen úgy, mintha jó helyzetben volna. Az én szüleim szabad emberek voltak. És ez abban is megmutatkozott, hogy amikor kijött apám a börtönből, akkor felajánlották azt neki, hogy kiviszik az egész családot, új életet kezdhetünk a tengeren túl, a norvég misszión keresztül jutott el hozzánk ez a megkeresés. És az a barátja, akit ő annyira szeretett, és az én életemben olyan, mint egy nagybácsi, a Richard Wurmbrand, akit emlegetek ebben a könyvben, és akit én személyesen ismertem, és rajongva szerettük őt is, és a feleségét is. Sőt, hát az ő házukba laktunk Bukarestben, mert nem volt hova menjünk. Miután a lágert elhagytuk. Egyszerűen nem volt hova menjünk. A 2 férfi ugye börtönben volt, és a feleségek a gyermekeikkel túlélési kísérleteket hajtottak végre. És emlékszem arra a beszélgetésre, hogy szabadság definíció az az elhívással esik egybe. Tehát az az ember szabad, aki az elhívása szerint él. De ez nem egy egyszerű dolog. Ez egy rendes küzdelem, amit érdemes végig csinálni. És emlékszem a beszélgetésre, amikor az apám azt mondta, hogy nekem ez az elhívásom, hogy itt maradjak. A második világháború után is, miután lezárták a határokat, ő visszafele szökött Erdélybe. Minden értelmes ember nyugat felé szökött. Vagy emlékszem azokra a beszélgetésekre, mikor ilyen járványszerűen a 70-es évek második felétől, és a 80-as években aztán ez tombolt. Mindenki el akarta hagyni az országot, és jöttek az apámhoz, mint lelki vezetőz, és azt mondták, hogy ezt olvasták ki a Szentírásból. Meg, hogy álmukban ezt látták, hogy ki kell vándorolniuk. És az apám megkérdezte, hogy hova? Mondták, hogy nyugatra. Hát persze, mondta az apám, senki nem álmodja azt, hogy keletre vándoroljon. Mert mindenki misszióelgondolásból vándorolt nyugatra. De misszióelgondolásból senkinek nem mondta azt az angyal vagy a Szent Lélek, hogy keletre menjen. Nem. A kapitalista mennyországba vándorolt ki mindenki. Tehát egy szabad embert érzékeltem. És ez abban is megmutatkozott, hogy lenyűgözően finom humora volt, amit a szószékről is sokszor hallottunk tőle. Tehát nagyon bátor volt a tekintetben, hogy az inspiráció szerint élt. Ez abban is megmutatkozott, hogy csütörtöktől vasárnapig készült a vasárnap délelőtti prédikációjára. Teljes csend vette körül. mióta gyerekek, nem tudom, de ő valahogy egy ilyen átlátszó csend burokban volt. És nem zavartuk sohasem. Nem tudom, biztos örült is annak, hogy ott vagyunk a közelében. De azt megcsinált, hogy ment fel a szószékre, és mikor elkezdődött volna a prédikáció, azt mondta a gyülekezetnek, hogy amíg jött fel a lépcsőkön, megvilágosodott előtte, hogy mindaz, amit leírt, és amiből felkészült, az teljesen értéktelen. És most menjünk vissza nullából. Ez a heti szakasz. Nézzük meg, hogy ez a heti szakasz hogyan szólít meg most bennünket. Engedjék szabadon a gyerekeket, hogy kószáljanak a templomba az ige hirdetés alatt. És nézzük meg ezt a szöveget, mint teljesen ismeretlen. Azt kérdezett, hogy miből kell megszabadulni. Hát, például a kitelepítés könyvtől kell megszabadulnom. Ebből a nyelvből kell megszabadulnom, mert ha ebből a nyelvtől nem szabadulok meg, akkor nem fogok tudni újabb könyvet írni, de én nem újabb könyvet akarok írni, mert könyvet írni bárki tud. Hanem azt akarom csinálni, amit a dolgom a világban. Nekem a könyvírás az inkább lelki gyakorlat. Én nem vagyok olyan értelemben író, mint azok mondhatnék itt neveket, akiket nagyon tisztelek. Akiknek az írás az techné is. Megtörténik, akkor megszületik. Meg is jelent ez a legutóbbi dolgom a sajtóban, hogy ezt a Kitelepítés című könyvet 17 év alatt kiráztam a kis ujjamból. De nem tudott megtörténni, mert nem voltam készen rá. És most azon dolgozom, hogy kész legyek valamire. A kiadó mondta, hogy lehet, hogy jó, vala nem 17 évet venne igénybe a folytatás. Én mindig mondtam nekik, hogy ezt nem csak velem kell megbeszélni. Én hatalom alá vetett ember vagyok, ahogy az írásban olvassuk. De az a fontos, hogy a szabadság is az is egy szó, és az is egy üres szó. Én inkább azt mondanám, hogy nagy tétekkel, nagy tétekben kell játszani. Nagyon nagy tétekben kell játszani. Csak aki nagy tétekben játszik, az emlékezteti környezetét, vagy legalábbis azt a gyanút fölkelti, hogy lehet, hogy létezik Isten. Ma, mielőtt idejöttem volna, egy hitehagyott barátommal beszéltem, aki hosszú éveken át a lehető legerősebb közösségben él. Mondja, hogy de felismert, hogy nincs az az Isten. Mondom, persze, persze, de ez nem is a mi dolgunk bebizonyítani, hogy van. Ez az ő dolga. Ez az ő munkaköri leírása. Az egyháznak nem az a dolga, hogy bebizonyítja Isten létezését, hanem a megjelenésének a tereit hozza létre, és aztán ő megjelenik, ha megjelenik. A nagy tétekben játszani most egyre nehezebb. Úgy látom, meg úgy tűnik, hogy jó, privilegizált helyzetben is vagyunk, ennél rosszabb nincsen. Ez maga a katasztrófa. Azt mondjuk, hogy kommunizmus. Oké. 90-es években, mikor tanítottam az egyetemen, olyan szentírás ismerettel jöttek a diákok az egyetemre, hogy ha azt mondtam, hogy Tékozló fiam, már is tudtam, nem is lehet egyébként színházat tanulni szentírás ismeret nélkül. Meg hát irodalmat lehet-e tanulni, művészettörténetet lehet-e tanulni. Nem lehet tanulni. Most hittant tanítanak nálunk is az iskolában. Semmit nem tudtak a szentírásból. És mindig kérdezem, hogy mit tanítottak. És őket is kérdezem, a diákokat, hogy mit tanítottak. Azt mondják, hogy ugyanúgy tanítják, mint a földrajzot, meg a történelmet, meg a matematikát. Tehát ugyanolyan szinten utáljuk. Színész évfolyamnak adtam ki ezt a feladatot, hogy készítsenek nekem egy performance-ot, amit be is mutatunk a városban, és ennek legyen a témája a könyv. Ez jutott az eszembe, a könyv. Ketten is a Bibliáról csináltak performance-ot. És az egyikük a performance-ban tudta a legszabadabban elmondani, hogy milyen terhet jelentett ez neki, hogy mennyi megaláztatásban volt része. Értjük? Értjük, hogy nem érthető? A hit az nem a felső középosztálynak a privilégiuma, vagy a középosztálynak. És én csupa jót gondolok ezekről a tanárokról. De hogy látjuk, hogy a szabadság, mint kihívás, az azt jelenti, hogy vállalom a nem tudást. Vállalom a mesztelenséget. Vállalom azt, hogy vagy anyámtól megkérdezte vasárnapként, meg tőlünk az apám, hogy a prédikáció délelőtti megszólított te benneteket, nem tudom. Anyámnak volt egy ilyen klasszikus mondata, hogy Feri, ezt túlkészülted. Gyönyörű. És akkor apám mondta, hogy hát azért látta, hogy egyesek aludtak a prédikáció alatt. És mi mondtuk az apámnak, hogy de hát van egy halleluja énekünk, egy énekeskönyvben, ami úgy kezdődik, hogy ahol ott a Jézus, alszom édesen. Hát apa, ott volt a Jézus. Azt mondja, de hogy a Jézus volt ott, az unalom volt ott. Meg a teljes értelmetlenség volt ott. Tehát, hogy én egy ilyen szabad közegben nőttem fel, apám nem lépett fel a saját szobra talapzatára, hanem kinevette magát, és nagyon érzékeny volt arra, hogy üres hierarchiák ne alakuljanak ki közöttünk. Testvérek vagyunk. Elsőrendűen testvérek vagyunk. A testvériség az meg egy biológiai objektívia, ugye? Olyan testvérek vagyunk, amilyennek vagyunk, de annak nincs változat, hogy ne legyünk testvérek. Mert még csak nem is a mi vérünk köt össze bennünket, hanem a Krisztus vére köt össze bennünket, ami valamivel erőteljesebben, mintha bebiztosítaná ezt a dolgot.
Megrendítő az, meg ilyen felszabadító, ahogy a Szentírás szövegében láttuk, hogy amit megélünk, az más, és hogy nem hagyjátok a szöveget, olvassátok tovább, számon kéritek, hogy miért nem így van, vagy megengeditek, hogy nem így van. Ez nagy szabadság, ahogy ezzel a Szentírás szöveggel bántok. És a másik, ami még nagyon így megfogott, amit mondtál, az az inspiráció. És nekem a könyvben van két nagyon erős inspirált alak, az édesanyád és a Arinka. Van egy belső hangjuk. Elképesztő, hogy édesanyádnak olyan ismerős istenes a belső hangja, az Arinkáé, az arról szól, hogy öld meg a férjedet. De hogy a két nő meg ebben nagyon, legalábbis az Arinka azt mondja, hogy ők nagyon ugyanazt a hangot hallják. Kell ezt az inspirációt mérlegre tenni?
Én hiszek a Krisztus testében. Az inspiráció az nem egy individuális esemény. Nincs olyan inspiráció, amit kisajátíthatnánk magunknak. Mert az, amit az Isten a lélek által mond nekünk, az nem egy individuális esemény, az mindig egy közösségi esemény. Mi protestánsok nagyon hajlamosak vagyunk a Szentírás szövegével mindent lealibizni. A protestánsok körében van annak a mozgalva, hogy a Szentírás szó szerinti értelmezése. Ugye, ami egy kontradikció in adjektó, lehetetlen. Azért lehetetlen, mert akkor tessék megtanulni héberül, arámiul. Tessék az összes nyelvjárás megtanulni, ami a Szentírásban menne, és csak úgy idézni a Szentírást. Tessék megtanulni görögül. Tessék megtanulni ezeket a jelentés változásokat, ami ebben a nyelvben, ráadásul ez egy köznyelv, ugye nem ugyanaz, mint a görög tragédiáknak a nyelv, de ami ott visszhangzik abban a nyelvben. Számunkra nagyon nagy kísértés az, hogy ha nagy bajban vagyunk, akkor benyomunk egy idézetet. A szövegben ezt nevezem bibliapókernek. Egyébként kérdezték tőlem, hogy ez egy ilyen írói dolog, tudod? De valóban van ez, hogy egy mondattal kezdődött el a regény, vagy mivel? Ez egy nagyon fontos kérdés írói nézőpontból, hogy amikor úgy írunk, úgy érezzük, hogy megvan bennünk, és mégsem születik meg. Mert nincsen az a felütés, ami felszakítja ezt a szöveget, ezt a nyelvi anyagot, amit felgyűlt bennünk. És elkezdtem gondolkodni ezen, mert az én regényemet nem egy mondat kezdi el, az a mondat, ami elkezdi, az egy non-mondat, az egy nem mondat, az egy dátum. De mégis egy szó kezdi el, ez pedig a bibliapóker. Hogy ilyen szó nem létezett a kitelepítésig, most meg már megvan az interneten is, mert az internet mindent lenyúl. Mert úgy felismertem ezt a, ugye ahogy mondja a női főszereplő az anya a könyvben, hogy ez a félpogány vallás. Igen, én így tekintek a sajátomra, egy ilyen félpogány egy kicsit, mert a szövegből már is tud egy ilyen bálványt képezni. És ez azért bizony tilos. Bármiből tilos, de az ember bármiből bálványt képez. Ugye Calvinnak ez a gyönyörű szókapcsolata, hogy az ember bálványgyár, ugye? Hogy mondja ezt latinul, fabrica idolatrum, valahogy így. Mit jelent, hogy bálványt képezni? Azt jelenti, hogy lerögzítünk dolgokat. A bálvány az, aki nem mozog. Mit csinál? Arcra esik a Dágon templomában. Miért? Mert nem tud mozogni. De mi is, a mi bálványképzésünk is azt jelenti, hogy elveszítjük a hajlékonyságot. Ugye a lélekről szóló tanítás, meg ez a gyönyörű szélfúvás, vagy ahogy Pilinszky meglehetősen következetesen azt a szót, hogy lélegzet K betűvel írja. Persze helyes így magyarul, de régiesebb. De ő meg szereti ezt. Az, amit én kaptam hagyományként, az inspiráció, hogy a hívő ember útja nem felfele vezet, hanem lefele vezet. Tehát egyre mélyebbre vezet. Miért? Mert minél közelebb kerülünk az isteni személyhez, annál több dolgot tudunk meg magunkról, feltárulnak olyan dolgok, amiket nem ismertünk, de ez nem egy boldogtalan tudás, és nem a kétségbeesésnek a tudása, mert a megváltás kontextusában ismerjük meg önmagunkat. Ha nem a megváltás kontextusában ismerjük meg önmagunkat, akkor nem csak önmagunkat öljük meg, hanem a másikat is. Tehát, hogy lefele vezet az út. És ebben is volt egy gyönyörű tanítása az apámnak, amit olyan sokra tartok, hogy amikor Jézus azt tanítja, hogy ha meghívnak téged előkelő vacsorára, ül az utolsó helyre. És akkor beindul egy ilyen versenyfutás, hogy ki foglalja el elsőként az utolsó helyet. Ami azt jelenti, hogy első hely lesz az utolsó hely. Már is bálvány lesz belőle. De az apa tanítása szerint azért kell az utolsó helyre ülni, mert az már foglalt, és Jézus ül ott. És csak az ölébe ülhetsz. És akkor jársz jól. Mert akkor éppen ezt a bálványképzést, ezt hárítod el önmagadtól.
Az inspirációról azt mondtad, hogy sosem magunk, hanem hogy a közeg, vagy a közösségnek.
A közösség, a Krisztus teste, igen.
És hogy amikor itt előtte beszélgetünk, akkor is nagyon erős volt az, ahogy beszéltél azokról a közösségekről, amikben vagy. És magának a könyvnek is a végén katonaságról beszélsz. Én még voltam katona. Tényleg az az együtt, egyik mozdulás, még ha mindenki utálta is, vagy mindenki gyűlölte mégis, amikor ezekkel a lázadó egyetemista társaimmal vertük a vigyázt, mégis volt valami mély tudat, hogy mi együtt csinálunk valamit, és ez jó, és aztán mégis van, vagy fölcsillan a könyvedben is, hogy van ebben valami nagyon pusztító, vagy sátáni, hogy a másik összetartozás, meg az a családod, nyilván lehet mondani róla valamit, hogy mi a különbség a kétféle közösség között, de hogy tudunk dolgozni olyan közösségen, ami nem csúszik ebbe a gyilkolós, vagy a másik közösséget elpusztítani akaró mi tudatba, hanem az életet tartja.
Nem tudok tanácsokat adni, ezt el is szoktam hárítani. Én nem tanácsokat akarok adni, hanem együtt akarok élni emberekkel. Töltsünk együtt időt. A közösségünk iskolát alapított, drogterápiás központot alapított, könyvkiadót alapított, különböző missziói felületeket. Ezek diákokat céloztak meg, egyetemistákat céloztak meg mindig is. Nekünk, mikor Kolozsvárra költöztünk, nekünk elhívásunk abban a revelatív mondatban született meg, a János evangéliumának az elején, amikor megismerik Jézust, és a következő kérdésük az, hogy hol laksz? Egészen fantasztikus. Hozzád akarunk költözni. És akkor mi eldöntöttük, hogy megpróbálunk úgy élni, és ez fantasztikus volt. Fantasztikus volt. Nagyon-nagyon sokáig, hogy diákoknak tudtára adtuk, hogy mindig nyitva van a ház neki. De az is megtörtént, hogy évfélkor csöngettek be hozzánk, és évfélkor is bejöttek. És azt mondtuk, hogy a hűtőszekrény az mindenkié. És most, mikor itt találkozom velük, itt Budapesten is összefutom, ilyen történeteket mesélnek. Hogy elmentünk otthonról, hogy a feleségem szüleit látogassuk meg. valami történt útközben, és vissza kellett térnünk. Már nem emlékszem, vagy betegség a valamelyik gyereknek, és nem akartuk hazamenni, és visszajöttünk. És tele volt a házunk diákokkal. Óriási hangulat volt, óriási buli volt. És a mi ágyunkban, ahol a feleségemmel aludt, ott is gyerek. És akkor néztek ránk, de ismeretlenek, így néztek. Mi is néztünk ki a fejünkből, ők is, és azt mondtuk, hogy minden így marad, ahogy van. És mi bementünk az egyik kicsi szobába, és a családdal ott aludtunk a földön. Másnap mondtam nekik, hogy de ez nem áldozatvállalás. Én éveken át a földön aludtam, 4,5 éven át szalmán aludtam. Ez nekem nem áldozatvállalás. Mindig tele volt a parókia, mindig tele volt. A családon felül mindig legalább 20-an voltak a parókián. Tódultak a fiatalok, vasárnap jöttek, hallgatták ezeket a tanításokat, hogy nekem ez olyan magától értetődő volt, és nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy ők ne változtassanak a programjukon, hanem mi megpróbálunk felszívódni egy kicsit. És azóta is hallom, azóta egyetemi tanár lett ez a hölgy, hogy neki ott megváltozott az élete, mert azt látta, hogy ebben semmi erőfeszítés nem volt részünkről. Tanítás értelmetlen a terek megosztása nélkül. Teljesen értelmetlen. És a mi tereink antiszeptikus terekké váltak. Túl tiszták. Ahol meg emberek születnek, az nem tiszta az a hely. Értik, milyen értelme? Ahogy gyerekek vannak, nem tiszta az a hely. Tehát, hogy közösségben mondtam el ezt a mondatot, hogy nem marad kőkövön, nincsen ennél boldogabb profécia. És ezt így is gondolom. Hogy szerintem ez egy boldog profécia. Ebben nem az ítélet van, hanem az, hogy nem kell ragaszkodni a következő.
Kedves hallgatóink, Viski András, Kossuth és József Attila díjas erdélyi magyar íróval Guba András beszélgetett.